A kandallóba kimegy. Negyed évben első vizsgaelőadásunk olvasó próbáján ültünk az asztal körül. A tudós nőket játszó lányok boldogan kacaráztak, a főszereplő fiúk elégedett képpel jelezték, hogy Vámos tanár úr remekül választott darabot. Ez a Molière nagyon ügyes fiú. Mi, akik kisebb szerepeket játszottunk, az asztal végén untuk az egészet. Ma sem értem, honnan költözött belénk ez az undorító színházi szokás, hogy a kis szerepeket játszók már az olvasó próbán szenvednek a sors igazságtalanságától. Honnan bújt elő belőlem és ez az ostoba, zuboly mentalitás, hiszen azelőtt soha nem találkoztam ilyennel. Mikor a Vas utcai próbatáblán átfutottam a szereposztást, elhűlve láttam, hogy szerepem az utolsó előtti a listán. Julián Vádius Inasa, Huszti Péter. Vádius Inasa. Mikor átpörgettem a példányt, először Vádius sem találtam, aztán nagy nehezen megleltem az Inast. Noha tudtam, hogy még 3 vizsgaelőadásunk lesz ezen kívül, sőt Vámos Szegeden az ember tragédiája bankettjén, a Szőketisza hajón beszélt is a bánkbánról, amit nekem szán, mégis sértett voltam. Undorral olvastam a nyúlfarknyi szerepet. Julián, belép, a nagy tudós, akit szolgálni szerencsés lehetek, küldi úrnőmnek e sürgős kis levelet, átadja a levelet és kimegy. Bejön, kimegy. Ezt fogom próbálni 2 hónapig. Mikor a jelenetemhez értünk, mutatva, hogy fontosabb dolgokon gondolkodom, unottan kezdtem lapozni a példányt. Maga az olvasó próbára jött? Förmet rám Vámos. Ekkor olvasni kezdtem a nyúlfarknyi szövegbe, 3-szor bakisztam bele. Nem baj, mondta Vámos lila fejjel, októberig megtanul olvasni is, és ha Isten segít, ezt a néhány szót bemagolja kívülről. Rohadt hangulatba baktattam át a Madács kamarába, ahol Szerb Antal X című vígjátékának strand jelenetében statisztáltam, fürdőnadrágban, fürdősapkában egy pöttyös labdával. Leültem a társalgónak kinevezett benyíló, koszlott pamlagára. Jöttek a főszereplők, Gábor Miklós, Vas Éva, Ajtai Andor, és a többiek kiálltak a szűk erkélyre, fújták a füstöt, és nézték a madástérre érkező nézőket, az ügyetlenül parkoló autókat. Megérkezett a kegyetlen humorú Körmendi János is, leült mellém, komótosan rágyújtott, majd megszólalt. Iskolista úr, mitől oly búval bélelt? Délután volt a tudósnők olvasó próbája, válaszoltam, és egy kis vacak statiszta szerepet kaptam, amivel csak megbukni lehet. Értem a problémát, mondta Körmendi, mint egy orvos professzor. Ha szabad érdeklődnöm, mely szereppel óhajt ön megbukni? Van saját neve az illetőnek? Valami Julián, egy Inas, Vádius Inasa. Ne örjítsen, lelkesült Körmendi, Julián Inas, játsztam, uram! A legjobb szerep abban a dögunalmas darabban. Ki a rendelő? Rendelő? A megrendelő, ki rendezi? Vámos tanár úr, Istenem, a milyenket is ő rendezte, akkor hullott ki a haja szegénykének. És ha szabad kérdeznem, önnek mi a problémája evvel a brilliáns szereppel? Hát, hogy nincs. Nincs szerep. Bejön, átad egy levelet és kimegy. Bejön, kimegy, my God! Mondja, mit tanulnak önök abban az intézményben? Bejön. De honnan, honnan jön be, uram? Hogy honnan? Hát nem az utcáról jön? De, valószínűleg. És odakünn az eső nem esik? Eső? Natürlich! Odakint esik az eső, ön egy hatalmas, nyitott ernyővel jön, illetve jönne, de természetesen elakad az ajtóban. Igen, igen bizony, és addig küszködik az ernyővel, amíg odalenn el nem kezdenek tapsolni. Ezt nem tanítják önöknek? Na, akkor menjünk tovább. Mi van önnél az esernyőn kívül? Hát, egy levél. Levél? De a levelet miben hozza? A kezemben. Na látja, ez a problémája a maguk akadémiájának. A levelet, uram, egy hatalmas lexikonban hozza, hogy el ne ázzon az ömlő esőben, és a lexikon lapjai közé előzőleg púdert hint. Púdert? Rémüldöztem. Természetesen? Hát mivel tudná különben azt a hatalmas porfelleget előidézni, amelytől aztán a hosszantartó köhögés rohamát kapja? Ja, értem, és csak azután mondom, hogy Vádiusz úr levelét hozom. Hogy mit mond nagyreményű ifjú kollega, az teljesen mindegy, az nem érdekel senkit. Hogy mit csinál, az a fontos. Keresi a levelet, nem találja, elejti a könyvet, újabb köhögő árja. Apropó, nő is van a jelenetben, nem de? Persze, az egyik tudós nő, szenzációs. Maga köhög a földön, észrevételezi a nő lábát, elkezdi szerelmesen fixírozni, a levelet zavarában visszateszi a zsebébe, újabb keresés, taps. Aztán mit csinál? Hát átadom a levelet, és kimegyek. Kimegyek, ó, sancta simplicitas, de hol megy ki? Hát az ajtón. Az ajtón, tanonc úr, az ajtón a hülye is ki tud menni. Mit található a díszletben? Kanapé, asztal, székek és egy kandalló. Kandalló, mein Gott im Himmel, és ez csak így mondja? Hát a kandallóba kimegy. Össze van zavarodva, szerelem tüzeig ifjú szívében, azt se tudja, hol az ajtó, elbűvölve bámulja a ronda tudós nőt, és bemegy a kandallóba. Ott gyorsan összekeni magát korommal, aztán zavarottan motyogva kimászik, megvárja a tapsot, és ha annyira mehetnék-e van, hát kimegy. Egy vasárnap délutáni előadáson megvalósítottam a Körmendi úr speciál kurzusán hallottakat. Osztálytársaim és a közönség fetrengett a röhögéstől, felfelzúgott a taps. Nem tudtam, hogy a rendező is nézi az előadást. Az öltözőben vetköztünk, mikor Vámos berúgta a lengőajtót és fejhangon üvöltötte. Huszti, mi volt ez? Honnan szedi maga ezt a dalis szörnyűséget? Ilyen ótvarék ripacsériát, ilyen förmedvényt Körmenditől láttam utoljára. Igen, mondtam rémülten, Körmendi művész úr vette át velem a szerepet. Tudhattam volna, ezért egy komoly iskolából eltanácsolnák, mondta, majd elröhögte magát és kivonult. Néhány nap múlva Körmendi úr ismét mellém telepedett a társalgóban. Na, iskolista úr, hogy zajlott a vizsga? Sikerült megvalósítani az általam felvázolt szerény ötleteket? Igen, mondtam, és majdnem kirúgtak a főiskoláról. Gratulálok, ifjú kollega, önből még lehet valami. Amiben hiszel. Ahogy rakosgatom diák éveim cserepeit, ámultan észlelem, amit annak idején Hályok Kovácsként nem tudtam, hogy még diploma előtt milyen hatalmas kihívások elé állított az élet, amelyben összefolyt tanulmányaim utolsó legfontosabb éve, a színházi élet első, még fontosabb lépéseivel. 3 hónap alatt 3 monumentális szereppel kellett megbirkóznom, rám szakadt a Szállami Boszorkányok államügyésze, az Egy hónap falun fiatal hőse és a Bánkbán. Ettől valószínűleg egy vérprofi is összeroppant volna. Egyik délután az Ódri kapujában, mint 4 éve a kezdet kezdetén Várkonyiba futottam. Szikrázott a március elején nap, Várkonyi feltűnően jókedvű volt. Jöjjön fel egy persze a büfébe, mondta. Leültünk. Kipöccintette a cigarettát a címeres dobozból, és szokásos ceremóniával rágyújtott, majd rám villant a szemüvege. A madásban mi van? Beszéltek már magával? Nem, válaszoltam. Most volt az Egy hónap falun bemutatója. Tudom, szakított félbe. Hát gondolkozzon. A Vígbe lenne helye, lennének szerepek. Na, majd meglátjuk. És elviharzott. Ádám Ottó az esti előadás előtt Tolnai Klárival beszélgetett a madács büféjében. Majd kifelé menet megállt, visszafordult, és odajött hozzám a pulthoz, ahol kávéra várakoztam. Sokáig hallgatott, majd mintha egy megkezdett mondatot folytatna, valami ilyesmit mondott. Úgy érzem, maga jó helyen van itt. Szerintem ez rendben lesz. Viszontlátásra. Megütögette a kezemet, és lassan, elgondolkozva kiment. Fiatal tanítványaimmal beszélgetve meglepve tapasztalom, hogy azok az évek, a hajdan volt Madács, Ádám Ottó színháza, az ott folyó munka, a próbák, előadások hangulata, mára a majdnem hihetetlen csodálatos mesék világába kerültek. Hogy volt egyszer egy színház két patinás épülettel, az egyik a Lenin, majd Erzsébet körúton, a másik a Madács téren, két épület, amelyet a költészet alagútja kötött össze. Mindegy volt, hogy melyikben próbálunk, melyikben játszunk esténként. Egy volt az ügy, a gondolat, a cél. Itt is, ott is nagy történeteket meséltünk nagyszerű szerzőktől. Egy színházi műhely, amelyben az érték volt az értékmérő. Egy színház, amelyben parád és társulat játszott, nagyszerű színészek és rendezők, akik a költészetre, a rendet teremtő gondolatokra és az életigenlésre kötöttek egymással szerződést. Ahol a drámák gondolkodásra és önismeretre tanítottak, ahol a játékok az emberről szóltak, az emberekért, az emberekhez. Az éjjeli menedékhelyben van egy pici jelenet, amit majd 50 éve viszek magammal, és segítségül hívom, ha hitem fogyni kezd. Mint Vaszka Pepel a tolvaj, aki jó útra akar térni, és ehhez Isten segítségét kérni, fölugrottam a menedékhely kemencéjére, és szerepem szerint rázni kezdtem Lukát, a szundikáló bölcsvándort. Ide hallgass, öreg! Azt mondd meg nekem, van-e Isten? Majd 50 év távlatában is látom, ahogy Pécsi Sanyi ébredező, cipőgom szemét résnyire húzza, és ma is hallom a hangját, ahogy hihetetlen nagy szünet után mosolyogva halkan válaszolja, ha hiszel benne van, ha nem hiszel benne nincs. Amiben hiszel, az van. Azokban az években tudtam és tudtuk, hogy nem lehet másképp. Hinni kell magunkban, egymásban, a kimondott szóban, a hivatásunkban. Más dolgunk nincs. Ma már bizonyos kétkedéssel néznék Pécsi Sanyira, és félek, hogy ő is így nézne rám. Baktattam a Vígszínház felé, ahogy beléptem Várkonyi szobájába, röntgen szemével már mindent látott. Le sem ültetett. Beszéltem én is Ádám Ottóval, mondta, jó lesz ott magának. Hallom, nagy sikere van a Turgenev darabban. Na majd megnézem. De nem nézte meg. Ha véletlenül találkoztunk, kicsit hidegebben köszönt vissza az utcán. A köztünk lévő feszült hangulatot nem sokára tovább rontottam. Ami olajam volt, azt mind ráöntöttem a tűzre. Igaz, a sors mindent körém szervezett, hogy elveszítsem a józan eszemet, főszerepek tömegét játszottam a Madácsban, nyaranként filmeztem, jó és harmadgyenge tévéjátékok tucatjában szerepeltem, és néha egy-egy hétvégén 4-5 újság címlapján is virítottam. Várkonyi egy remek szerepet ajánlott föl készülő új Jókai filmjében. Dabner gyártásvezető úr szobájában ültem a filmgyár Lumumba utcai telepén. Elolvastam a forgatókönyvet, mondtam, azt hiszem, ez nem az én szerepem. Ne mondja, akadt fenn Dabner szeme, aztán kuncogva kérdezte. Maga szerint melyik az ön szerepe? A Kárpáti Zoltán? Igen, azt talán igen, válaszoltam halálkomolyan. Fogalmam sem volt, hogy Várkonyi a másik szobában dolgozott. Később hónapok múlva a gyártásvezető elmesélte, hogyan vágta ki a mester az ajtót, miután elmentem, és milyen düvel fröcsögte elképedve. A Kárpátit esetleg elvállalja, beszarok, megáll az eszem. Hónapokig, sőt talán egy-két éven át, ha az utcán véletlenül találkoztunk, Várkonyi nem csak a köszönésemet nem fogadta, hanem tüntetően át is ment az utca túloldalára. Nagy lecke volt, életre szóló. Sokáig kellett várnom a megbocsátásra. 1972-ben Ádám Ottó főrendező, Szomori Dezső II. Lajos király című meghatározhatatlan műfajú dráma vers operájával kezdte igazgatói életét, amellyel új korszak kezdődött a színház és valamennyiünk életében. A bemutatón futó tűzként terjedt el a hír, hogy Várkonyi, aki ritkán járt bemutatókra, ott ül a nézőtéren. Boldog voltam, összeszorult a gyomrom, de boldog voltam. Másnap táviratot kaptam tőle, melyet ma is legbecsesebb kincseim közt őrzök. Távirat, sürgős, Huszti Péter Madách Színház, Lenin körút, Budapest. Őszinte szívvel gratulálok, stopp! Nem hozott szégyent ősz szakállamra, sőt, stopp! Fiatal éveimet frissítette fel, a negyedik Henrikre emlékeztem, stopp! Jól esett ez is, és az is, hogy örülhetek a sikerének. Várkonyi Zoltán. Tavasszal újabb bemutatón volt a Pillangók szabadok, a megható mulatságos játék főszerepét, Dom Békert, a vakfiút játszottam. Előadás után alig hittem a fülemnek, a folyóson Várkonyi hangja recsegett. Hol öltözik a Huszti? Belökte az ajtómat, és egy forgatókönyv repült felém, ami úgy vágott homlokon, hogy kisergent a vérem. Hallom maga, csak főszerepet vállal. Itt van, főszerep, csessze meg! És bevágta az ajtót. Néhány hét múlva elkezdtük forgatni az ártatlan gyilkosokat. Az első forgatási nap reggelén Várkonyi pertut ivott velem a munkavédelmi teával, és onnantól Petikémnek szólított. A sors ajándéka, hogy filmjei szereplőjeként, a főiskolán tanársegédjeként, majd tanárként, főtanszakvezetőként és rektorként is örökre a tanítványa maradhattam. Most kezdődik. A bankbán próbáira lecsillapodtak a kedélyek, szerződések voltak a zsebünkben, színházak vártak ránk Budapesten, Kaposváron, Veszprémben, Pécsett, szerepek, filmek és a titokzatos jövő. Vámos a próbákon kitaposott belőlünk mindent. Fölugrott a színpadra, előjátszott, főleg a női szerepekben volt nagyszerű. A legjobb Gertrudis volt, akit valaha láttam. Végül egy igazi, azt hiszem hiteles bánkbánt játszottunk. Előadásunk fotója a rektori szoba falán díszelgett évtizedeken át, mikor az egyetem rektora lettem, álszerényen levettem a falról, és bevittem a színházi tanszék szobájába. A diplomaosztáson megrendülve álltunk a színpadon. Nádasdi rektor ünnepi beszédében ott volt velünk Adi és Bartók, Kodály és Madách, Shakespeare és Czerkovics. Diplomával a zsebemben kiléptem az Ódriból a Vasutcába, és még mindig az érettségi ruhámban elindultam a jégbüfé felé, ahová Várkonyi hívott minket egy búcsú pohárra. Ahogy baktattam a Rákóczi úton, úgy éreztem, hogy végül is kiegyenesedtek a görbék. Ismerős, baráti lett itt minden. A húzatos utcák, a nehéz szagú kapualjak, a zöldséges, az órás, a pék, Kati mama menzája, az Erzsike presszó, az immár őszhajú kávéfőző nénivel, az omladozó bástya étterem Károly úrral, a fizetőpincérrel. Talán túlságosan is megszerettem a főiskolát, az Uránia, a Szentkirályi utca és az Ódri háromszögét, ami a sors kiszámíthatatlan játéka folytán, azután életem talán legfontosabb része lett. Ahol srácként találkoztam Bánkkal és Petrucchióval, Cyranoval, Hamlettel, Versinyinnel, akik aztán évek múlva, megöregedve újra szembe jöttek velem. Renoir papa parafadugója a négy év alatt kerülgetve a csapdákat, a buktatókat, az örvényeket, sodródott, bukdácsolt az élet felé. Iglódi Pistával a lottó áruház előtt állva néztük döbbenten, ahogy a nemzetit lerobbantották, Elvitték a randevú órát a sarokról, a hajdan volt művészbejáró mellől a kispadot, ahol pedig ücsörögni készültünk öregen, és már a villamos se jár a Rákóczi úton. Úristen! Ha mi 4 évünk alatt ennyi történt, mi jön még? A jégbüfében ácsorogtunk a pult körül, egy felnőtté vált, megszeppent kis csapat. Várkonyi, aki mint mindig most is rohant valahová, felemelte a műanyag pezsgős poharat, és szokatlan meghatottsággal mondta. Hát, befejeztük. Aztán, ahogy meglátta képünkön a meghatott elérzékenyülést, krákogva, harákolva, fanyar grimaszával gyorsan hozzátette, de gyerekek, a történet most kezdődik.
Elhangzott Srác a kakasülőn. Huszti Péter önéletírását felolvasta a szerző. 5. befejező rész. Hangmérnök Gresicki Tamás és Áldott András. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. Szerkesztette és rendezte Csizmadia Tibor.